Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Biblia vasárnap kijelölt igehirdetési alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Lukács evangéliumának 7. fejezetében, a 20-tól a 23. versig a következőképpen. Amikor odaérkeztek Jézushoz ezek a férfiak, Keresztelő János tanítványai, ezt mondták: Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sokakat meggyógyított betegségükből és bajukból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik: Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban talán az első, amire felfigyelünk, hogy Keresztelő János bizonytalanodik el, hiszen ez az a nagy Keresztelő János, aki először tesz bizonyságot Jézusról, hogy ő a Messiás, aki rámutat, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. De elbizonytalanodik, mert ugye ő arról beszél, hogy amikor eljön a Messiás, akkor ítéletet tart, akkor harcba hívja az övéit, akkor kiírtja a gonoszt. Ugye ismerős ez az ige, hogy a fejszemára fák gyökerén van, és minden fa, ami nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és a tűzre vettetik. Úgyhogy Keresztelő János ezt várta, hogy a Messiás az ítélettel fog fellépni, tűzzel fog fellépni. És aki nem a jót cselekszi, aki nem Isten parancsai törvénye szerint éli az életét, aki nem az Isten harcosa, úgymond, akkor az megkapja a maga ítéletét. És Keresztelő János vár, közben vívja a maga küzdelmeit, aztán börtönbe is kerül, és nincs harc, nincs tűz, nincs ítélet, hanem valami egészen más van. Jön az elbizonytalanodás, hogy akkor most a megfelelő emberről tettem bizonyságot, hogy most akkor jól értettem a Szentléleknek az üzenetét, hogy ő az, akire rá kell mutatnom. Küldi a két tanítványát, kérdezzétek meg, mielőtt meghalok, tudni szeretném, hogy jól hirdettem-e az igét, jól tettem-e bizonyságot, a megfelelő szeméről tettem-e bizonyságot. Te vagy az eljövendő? Vagy mást várjunk? Lehet időnként mi is elbizonytalanunk a hitünkbe, és akkor olyan nagyon kétségbe tudunk esni, hogy valamikor annyira egyértelmű volt. Valamikor hittanos koromban, vagy konfis koromban, vagy ifis koromban olyan egyértelműek voltak a dolgok, aztán jöttek az élet küzdelmei, az élet bajai, nehézségei. Én azt hittem, hogy majd nekem hívő embernek így és így lesz az életem, és ilyen áldásokban lesz részem, de jöttek a nehézségek, jöttek a gondok, jöttek a bajok, és kiderült, hogy valami egészen másképp telnek a napjaim, mint ahogy én azt vártam volna, mint ahogy én azt elvártam volna Istentől. Hát akkor most a megfelelő szemét követem? Akkor most az igaz Istenben hiszek? Vagy csak beképzeltem magamnak valamit? Most a megfelelő szemét követem? Most a megfelelő úton járok? És akkor megjön a kétségbeesés, hogy jaj, most elveszítettem a hitemet, jaj, most akkor mi lesz velem? De hát, hogyha a nagy Keresztelő János is megingott a hitében, és nála is volt bizonytalankodás, akkor talán nekünk sem kell olyan nagyon kétségbeesnünk. amikor jönnek ilyen megingások, ilyen bizonytalanságok. Ez hozzátartozik a keskeny úton való járáshoz. Ez is hozzátartozik, mert ez is egyfajta megpróbáltatás, hogy Isten megengedi a kérdőjeleket, Isten megengedi a megingásokat, Isten megengedi a bizonytalankodásokat, de éppen azért, hogy ezzel is megedze a hitünket, hogy ezzel is megerősítse a hitünket, mert hogyha megküzdünk a kérdőjeleinkkel, ha megküzdünk a bizonytalanságainkkal, ha megküzdünk a megingásainkkal, hogyha oda megyünk Jézushoz, és megbeszéljük vele, és megküzdjük, ahogy Jákob ugye megküzdött az Istennel, és azt mondta, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Hát nekünk is valahogy így kell megharcolni a hit harcát, oda menni a mi Istenünkhöz, a mi Jézusunkhoz, a mi megváltunkhoz, hogy nem engedlek el téged, amíg bizonyosságra nem vezetsz, amíg meg nem erősíted a hitemet teljesen, amíg nem bizonyosodom meg arról, hogy te vagy az igaz Isten, te vagy az igaz megváltó, te vagy az igazi messiás, nem kell mást várni, nem kell mást keresni. Téged kell követni, mert te vezetsz az életre, te vezetsz az igazságra, te vezetsz az örök életre. Isten akarja, hogy legyenek harcaink a hit útján, mert így erősödik meg a hitünk, és így jutunk végső bizonyosságra. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? És akkor Jézus valami olyasmit mond, amiből rá kell, hogy jöjjön Keresztelő János és Keresztelő János tanítványai, hogy az Ószövetségben, amikor a messiási proféciák előjönnek, akkor nem csak az tüzet hozó, ítélkező, a szérűjét megtisztító messiásról van szó, hanem vannak más jellegű messiási proféciák is. Hogy mutatkozik be Jézus a Lukács evangéliumának az elején, amikor a názáreti zsinagógában feláll és Ézsaiás proféta könyvéből olvas, akkor egy más jellegű messiási proféciát vesz elő, és felolvassa, és utána kinyilatkoztatja, hogy ez rólam szól. Én vagyok az, aki ezt most elhoztam. Én vagyok az, akiről ez megiratott. És ezt olvassa, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Tulajdonképpen azt mondja Jézus, hogy igen, lesz ítélet, lesz megtisztítása Isten szérűjének, lesz tűz, de előtte a kegyelem lehetősége adatik meg. Előtte még ott van a kegyelem lehetősége, amit meg lehet ragadni. Nem rögtön az ítélettel, a tűzzel, a megtisztítással jön a messiás, hanem először jön azzal a végtelen, gyengét szeretetével, azzal a végtelen türelmével és kegyelmével, hogy emberek, nem kell, hogy az ítélet tüzén keresztül menjetek. Nem kell, hogy kivágassatok, nem kell, hogy elvettessetek. Először érezzétek meg, hogy az az Isten, aki gyűlöli a bűnt, aki gyűlöli a gonoszságot, az az Isten valami végtelenül nagyon-nagyon szeret titeket, emberek, mindenkit egyen-egyenként, külön-külön, nem akarja, hogy el legyetek vetve, nem akarja, hogy ki legyetek taszítva. Az énekben most is itt volt, hogy Sion onnan számkivetni nem fog téged soha senki. Nem akar Isten számkivetni, nem akar az ő országából kitaszítani, nem akar az ő szeretetéből kivetni. A megváltó, amikor először eljött a földre, akkor Istennek a szeretetét akarta nyilvánvalóvá tenni, Istennek a kegyelmét akarta kiárasztani. Majd eljön újra. Keresztelő János egy kicsit ezt így összekeverte. Ő nem vette figyelembe, hogy Isten igéje a messiásnak két eljöveteléről beszél. Ő azt hitte, hogy rögtön az ítélettel jött, rögtön a tűzzel jön. Pedig a proféciák arról szólnak, hogy mielőtt eljön tűzzel és ítélettel, előtte eljön a kegyelemmel és a szeretettel és a megmentéssel, a megváltással. És tulajdonképpen ezt üzeni vissza Jézus keresztelő Jánosnak, hogy értsd meg, keresztelő János, drága barátom, testvérem, most még nem az ítélet ideje van. Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak, meg süketek hallanak, halottak támadnak fel, szegényeknek hirdettetik az evangélium. Amit felolvasott nem olyan régen a názáreti zsinagógában, hogy amikor a megváltó először jön, akkor ezt a kegyelmet hozza. Valószínűleg ezt az igét érteni kell a fizikálisan vakokra is, meg a lelki vakokra is, hogy a vakok lássanak, meggyógyított olyanokat, akik fizikálisan voltak vakok, vagy fizikálisan voltak süketek. De nyilván érthetjük ezt az igét úgy is, hogy akik lelki vakságban szenvednek, akik nem látják az igazságot, akik nem tudják kihallani az igazságot a sok különféle tanításból és ideológiából, hogy Jézus megadja azt a kegyelmet, megadja azt a lehetőséget, hogy lássuk meg az igazságot, hogy halljuk meg az igazságot. És szóval most ennek az ideje van, hogy a vakoknak megnyíljon a szeme, és hogy a vakok lássanak. Testileg vakok is visszakapták látásukat, testileg süketek is visszakapták hallásukat, de azt akarja az Úr Jézus, hogy a mi lelki vakságunk is gyógyuljon meg, és lássuk meg végre őt, hogy ő a megváltó, és benne kell hinni, és benne kell reménykedni, és halljuk meg az evangéliumot a sok téves tanítás között, a sok hamis tanítás között, halljuk meg az igazságot, halljuk meg, hogy Jézusban kell hinni, hogy őt kell követni, és hogy a leprások megtisztulnak, akik testileg voltak leprában, azok is megtisztultak. Mi pedig a bűnnek a leprájában vagyunk, és abból kell megtisztulnunk. De Jézus az a megváltó, aki meghalt értünk a kereszten, aki önmagát adta értünk, és aki feltámadta a halálból. Ő az, aki meg tud tisztítani lelkileg a bűntől, aki meg tud szabadítani a bűntől, a haláltól, az ördög hatalmától. Menjetek és mondjátok meg Jánosnak, hogy most a kegyelem ideje van. És amit a proféták megmondtak a kegyelmes megváltóról, most annak az ideje van. És testvérek, eltelt 2000 év, és még mindig ennek az ideje van. Még mindig nem jött el másodszor Jézus. És azt mondja Péter apostol, hogy ez az ő kegyelme, mert türelmesen vár. Mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt akarja Isten, hogy mindenki megmeneküljön, és mindenki üdvözüljön. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az a messiási profécia teljesedett be benne, hogy a vakok látnak, a süketek hallanak, és szegényeknek hirdettetik az evangélium, és itt kapcsolódik igénk ahhoz, hogy ma van a Biblia vasárnap, hogy a Biblia, az élő Isten élő igéje, a szegényeknek hirdettetik. Ez az egyik jel, hogy Jézus a messiás, hogy a róla szóló ige, amit ő tanított, amit ő mondott, és ahogyan ő élt, és ahogyan ő megváltott bennünket, az az evangélium, az az örömhír a szegényeknek hirdettetik. Itt is jön a kérdés, hogy most fizikai vagy lelki értelemben kell érteni azt, hogy szegényeknek. Én azt gondolom, hogy a fizikai értelemben levő szegényeknek is az evangélium a megoldás. Amikor azt mondja Jézus, hogy szegényeknek hirdettetik az evangélium, mert erre van szüksége. A szegényeknek, az evangéliumra. Mert szociális munkások de sokszor elpanaszolják, hogy hiába adjuk a segélyt, az mégsem a megoldás. Az csak olyan ideig, óráig tart. Aztán utána újra visszazuhan ugyanabba a helyzetbe, ugyanabba a mélységbe. Tudom, mi is átéltük, támogatott családnak kifizettük keresztények adakozásából az összes tartozását. Egy hónap múlva már újra kölcsön kértek, és már újra tartozásuk volt. Csak az evangélium segít. Mert meg kell változni a gondolkodásnak, meg kell változni a hozzáállásnak. Meg kell változni az életnek. Általában az evangélium által megérintett emberek segítenek a szegényeken. Ez az egyik, hogy miért gondolom, hogy a fizikai értelemben levő szegényeknek is az evangélium a megoldás. Most is hát szoktak ilyen durva dolgokat írni nekünk. Általában minket, lelkészeket kérnek számon, amiatt is, hogy a kormány miért így vagy úgy döntött valamit. Nem tudom, hogy miért. Hol az egyház ilyenkor, amikor a hajléktalanok mellé kellene állni? Hol az egyház? Hát a mi gyülekezetünkből is már többen voltak hajléktalan misszióba. Az ifisek közül is voltak, akik mentek hajléktalan misszióba, és az idősebbek közül is mentek. Nem verték nagy dobra. Nem dicsekedtek itt nagy tartsán azzal, hogy ja, mi a szabadidőnkbe bemegyünk Pestre, és a hajléktalan szállón segítünk, és ételt osztunk, meg takarítunk ott, meg segítünk a rászorulókon. Biztos, hogy nem keresztény, nem hívő emberek is segítenek. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik humanitárius indítatásból mennek és segítenek a szegényeken. De én azt gondolom, hogy az egyház az belőlünk emberekből áll, és hogyha a keresztények egyen-egyenként mennek és bekapcsolódnak a szegénygondozásba, meg a hajléktalan misszióba, akkor azt az egyház végzi. Az egyház az nem más, mint mi vagyunk, akik itt vagyunk vasárnap a templomba, akik eljövünk bibliaórára, akik imádkozunk, akik Bibliát olvasunk, belülünk áll az egyház. És hogyha mi a szabadidőnket feláldozzuk arra, hogy bemenjünk a hajléktalan misszióba segíteni, vagy bármi módon, akkor ezt az egyház teszi. Hát ez a válaszom ezekre a támadásokra, amit kaptunk a héten, hogy hol az egyház, amikor a hajléktalanok bajban vannak. Én azt hiszem, az egyház nagyon sokat tesz, így egyen-egyenként a egyház tagjai a hajléktalanokért. Biztos mások is sokat tesznek értük. De a másik dolog az, hogy az evangélium tud segíteni a szegényeken azért is, hogy az evangélium tudja elérni egy szegény, lesüllyedt embernél azt, hogy megváltozzanak, hogy felálljanak, hogy újat kezdjenek. Félreértés ne essem, van, aki nem tehet a helyzetéről. Tudom, hogy van, aki nem tehet róla, hogy hajléktalan, és nem tehet róla, hogy lesüllyedt a mély szegénységbe. De annak is az evangélium ad reményt. Annak is az evangélium ad reményt, hogy érdemes küzdeni, mert van egy erős Isten, aki odaáll mellém, és nem kell beletörődnöm abba, hogy a gyerekem ott van az állami intézetben, mert van egy erős Isten, aki fog nekem segíteni, hogy talpra álljak, és érdemes küzdeni, és visszakaphatom a gyerekemet, és hányan tesznek erről bizonyságot. Hány és hány ilyet hallgathatunk és olvashatunk, hogy nagyon mélyre süllyedt emberek belekapaszkodtak Jézusba, és tőle erőt kapva talpra tudtak állni, el tudtak indulni, és rendeződött az életük, és ki tudtak lábalni abból a mély szegénységből, amibe belekerültek. Akik fizikai értelemben szegények, azoknak is az evangélium a megoldás. De én azt hiszem, hogy itt többről van szó, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy szegényeknek hirdettetik az evangélium, és ez a jele annak, hogy ő a megváltó, ő az igazi messiás. Én azt hiszem, hogy mindannyian benne vagyunk, benne lehetünk ebbe a kategóriába. Hiszen mit mond Jézus a boldog mondásoknál? Boldogok a lelki szegények. És boldogok vagyunk, hogyha benne vagyunk ebbe a kategóriába, hogy szegények, lelki szegények. A lelki szegényeknek hirdettetik az evangélium. A lelki szegény az, aki beismeri magáról, hogy Istenre szorult ember. Aki beismeri magáról, hogy Isten nélkül koldus. Aki beismeri magáról, hogy Isten kegyelme nélkül elveszett. Lelki szegény az, aki beismeri magáról, hogy Jézus megváltása nélkül elveszett ember, és nincs reménysége az örök életre, az üdvösségre. Az Isten kegyelmében bízó, az ő rá hagyatkozó ember. Azt mondja Jézus, hogy az ilyeneké az Isten országa, akik ilyen gyermeki lélekkel tudnak odajárulni a megváltóhoz, hogy Jézus, értem jöttél el, értem haltál meg, a te véred tisztít meg, a te kegyelmed bocsát meg nekem mindent, kitesz bűntől tisztává csak a bárány Jézus vére, mondja ez az aranyos gyermekének, annyira szeretem. Csak a bárány Jézus vére tesz a bűntől tisztává, csak ő teheti lehetővé, hogy bűntől megtisztulva oda mehessünk majd Isten országába a mennybe, mert bűn oda be nem mehet. Ha bűn van bennünk, akkor nincs lehetőségünk az Isten országába menni. Csak a bűntől megszabadulva, a bűntől megtisztulva mehetünk Isten országába. És ezt a megtisztulást, ezt a megtisztítást csak Jézus tudja elvégezni a szívünkön, az életünkön, hogy mi bemehessünk az ő országába. A lelki szegényeké az ige, a lelki szegényeké a szentírás. A szegényeknek hirdettetik az evangélium. A lelki szegények becsülik meg a Bibliát, az Isten igéjét. Egy hívő történész professzor mondja, egy egyetemi tanár, hogy a történészek nem tekintik megbízható forrásnak a Bibliát. Ő ezt bibliafóbiának nevezi, hogy a kollégái, hogyha a Biblia kerül szóba, akkor ilyen fóbiás módon állnak hozzá, hogy minden hiteles, de a Biblia az biztos, hogy nem. Azt mondja, számos kutató ma azt mondja, hogy ha a Biblia ír valamit, az kizárt, hogy történetileg hiteles legyen. De ha valahol máshol találnak mondjuk egy erősen tendenciózus asszír királyfeliratot, vagy fellapozzák a több ponton is kritizálandó Josephus Flavius valamelyik munkáját, akkor az ott olvasottakat rögtön gyakorta minden kritika nélkül elfogadják. Történészként azt gondolom, hogy ha Izrael történetéről van egy olyan hatalmas szövegkorpuszunk, mint a Biblia, akkor azt nem lehet zárójelbe tenni. A teljes interjú olvasható a legutóbbi evangélikus életben. Amikor valaki azt mondja, hogy nem értem a Bibliát, számomra száraz, unalmas, nem szól hozzám Isten a Biblián keresztül. Hát el kell gondolkodni azon, hogy ha így érzek, akkor talán az a baj, hogy nem vagyok a lelki szegénység állapotában. Ha így érzek, hogy a Biblia nem szól, a Biblia száraz, a Biblia unalmas, a Bibliában nem Isten szól hozzám, nem lehet vele kapcsolatba kerülni, akkor talán velem van a baj, hogy nem vagyok a lelki szegénység állapotában, mert azt mondja Jézus, hogy a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Nem azoknak, akik magukat többre tartják Jézusnál. Nem azoknak, akik úgy gondolják, hogy ők önmagukban is elboldogulnak, és önmagukban is teljes életet élnek, Isten nélkül is. El kell gondolkozni azon, hogy talán az a baj, hogy nem vagy a lelki szegénység állapotában, hogy még nem jutottál el oda, hogy a saját erőd nem elég egy szeretetteljes, emberséges, igazi élet éléséhez. Még soha nem érezted magad elveszettnek, még soha nem kerested úgy igazán az Istent, nem tőle várod a megoldást az életed problémáira, még nem jutottál el oda, hogy szegény legyél, koldus legyél. Mert hogyha eljutsz ebbe az állapotba, akkor boldog vagy. Boldogok a lelki szegények. Mert akkor megnyílik az ige. Mert akkor kiderül, hogy ez mégsem egy unalmas száraz könyv. Hát ezen keresztül az Isten szólít meg. Az Isten szól a szívemhez. Valaki pont ezt mesélte el magáról, hogy régebben mennyire nem becsülte a Bibliát. Úgy gondolta, hogy nem megbízható. Hát csillagászatilag, meg földrajzilag, meg történelmileg, meg hát ilyen ellentmondás, meg olyan ellentmondás. Hát mit kezdjünk akkor ezzel a könyvvel? Azt is elmondta, hogy közben, miközben a Bibliát kritizálta, miközben a keresztényeket kinevette, közben a saját élete egyre inkább szétcsúszott. És egyszer, amikor hazament az íróasztalán, nyitva volt a Biblia, Mai napig sem érti, hogy kitette oda az íróasztalára a nyitott Bibliát, kinyitva a János evangélium a 20. fejezeténél, és kihúzta alá pirossal ezt az igét, a János evangélium a 20. fejezetének a 21. versét. Az megmagyarázhatatlan, nem érti, nem mondja azt, hogy nem ember volt, de hogy ki volt, azt nem tudja felfogni, de pirossal alá volt húzva. Ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. És azt mondja, hogy egyszerre minden világossá vált, egyszerre leesett a tantusz, egyszerre minden olyan érthetővé vált. Hát nem tankönyvnek íródott a Biblia, hát nem valami tudományos tankönyvnek, nem csillagászati tankönyv, nem történelem tankönyv, nem földrajz tankönyv. A Biblia azért iratott le, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, hogy Krisztus egyenlő messiás, higgyétek, hogy ő a megváltó. Az egész Biblia azért van leírva, hogy Jézust ismerjétek meg belőle, hogy hit támadjon a szívetekben, és ez a hit megerősödjön. Azért van a Biblia, hogy segítsen hinni Jézusban, és ez a hit az, ami életre vezet. Ez a hit az, ami a teljes életet elhozza itt a Földön is, és aztán az örök életet is. És azt mondja, amikor ilyen módon kezdte el olvasni a Bibliát, hogy már nem azzal a kritikus szemmel, hogy jé, itt is tárgyi tévedés, meg jé, ott sem egyezik valami, meg hogy, mintha a térkép sem lenne ugyanúgy, mint manapság, amikor ezzel a lelki szegénységgel olvasta a Bibliát, hogy az igaz Istent akarom megismerni. Az igazi megváltót, Jézust akarom megismerni. Akkor elkezdett szólni a Biblia. Akkor elkezdett élővé válni az Isten igéje. Akkor elkezdett világossá válni, hogy kicsoda az Isten, és milyen ő, és mit tett. Elkezdett világossá válni, hogy milyen kerek egész az egész Biblia, és hogy dehogy is vannak benne ellentmondások, mert hogy mindennek van magyarázata, minden megmagyarázható, és minden vélt ellentmondás feloldható, de hogy az Istent lehet belőle megismerni, hitre lehet általa jutni, életre lehet általa jutni, és így lehet eljutni az örök életre is. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te elhoztad az örömhírt, az evangéliumot, és a te lelked által ezt érthetővé és elfogadhatóvá tudod tenni a szívünk számára. Uram, te látod, hogy melyikünk éppen hol tart a hitben, vagy a hitetlenségben, a megingásban, vagy elbizonytalanodásban, vagy éppen a biztos hitben. Uram, te tudod, hogy melyikünk hol tart, melyikünknek milyen állapotban, milyen helyzetben van a szíve, de kérlek, segíts mindannyiunkat tovább lépni te feléd. Segíts mindannyiunkat eljutni arra a felismerésre, hogy igen, mi szegények vagyunk, és a te kegyelmedre szorulunk. Uram, kérlek, hogy tedd élővé számunkra a te ígédet. Add meg, hogy a te ígédet olvasva megértsük, hogy ki vagy te. Tudjunk benned hinni, és tudjunk téged elfogadni. Hogy tudjunk belekapaszkodni abba a reménységbe is, hogy nálad van az élet. Hogy a benned való hitben életünk legyen a te nevedben. Erre segíts bennünket, Uram. Amen.